A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Köszöntöm Önöket! Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Az egyetemi oktatás mellett a diákok számos hasznos ismeretet sajátíthatnak el a különféle tudományos eseményeken is, és ebben a tekintetben nem csak elméleti tudásra kell gondolni. A tudományos diákkari konferenciát diákok szervezik diákoknak, és lehetőséget teremtenek arra, hogy az orvos is, fogorvos is és gyógyszerészet is hallgatók előadásokat hallgassanak meg, bemutassák a tudományos dolgozatokat, sőt műhely munkákon is részt vegyenek. A TDK, ahogy az elmúlt években idén is nyitott volt a szélesebb közönség számára is. Témánk élménybeszámoló a 32. tudományos diákköri konferenciáról. Tisztelt hallgatóink, a következőkben egy összeállítást hallhatnak a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, vagyis az MMDS által szervezett tudományos diákköri konferenciáról. Május 7-e és 10-e között szervezte meg a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, vagyis az MMDS a 32. tudományos diákköri konferenciát, amely három fő pillérre épült. Az előadások, a diákok bemutatói és a workshopok. Az esemény iránti érdeklődést az is jelezte, hogy például a workshopokra pillanatok alatt beteltek a helyek, illetve számos diák is készült tudományos bemutatóval az eseményre. A TDK története pedig nem áll meg itt, hiszen az MMDS-tél már tudják, hogy jövőben mikor fogják megszervezni a rendezvény 33. kiadását. Az idei tudományos diákköri konferencia kapcsán Cink Gergővel, az MMDS elnökével, valamint Berkeci Blankával és Kozma Paula Szófiával, az idei TDK társ főszervezőivel beszélgettünk.
A szokáshoz híven tartottuk magunkat a három alappillérhez, ami a TDK vázát adja, az előadások, a diákok bemutatói és a workshopok.
És akkor előadások. Milyen előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, és szándékosan fogalmazok itt, hiszen a TDK-n nem csak diákok voltak.
Így van, ennek megfelelően megpróbáltunk minél változatosabb előadásokat hozni, ez azt jelenti, hogy próbáltunk orvosoknak is megfelelőet, gyógyszerészeknek és ugyanakkor fogorvosoknak is, de próbáltunk olyan előadásokat is hozni, ami érdekelhet bárkit. Tehát nem csak egy szakembert, hanem egy általános ember is meghallgathatja őket.
És egy laikus, egy átlagos ember mennyit érthetett meg ezekből az előadásokból?
Szerintem lényegét azt meg lehetett érteni, például dr. Schwab Richárdnak az előadása, szerintem az mindenki számára elég érthető volt, persze voltak specifikusabbak is, de én úgy gondolom, hogy azért lehetett tanulni mindegyikből egy laikusnak is.
És a diákok előadása tekintetében milyen előadások és milyen munkák voltak, ha nem tévedek, 19 szekció volt a 32. TDK-n?
Így van, 19 szekciónk volt, nagyon színvonalasak voltak az előadások, ugye különböző szférákban, az orvostudománynak több szakágában, gyógyszerészetben és fogorvostudományban is voltak különböző előadások, több OTDK jelölés is megtörtént a szekciók keretén belül, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk diákjainkra.
Milyen visszajelzések érkeztek a diákok részéről, hiszen nem kizárt, hogy valakinek ez volt az első bemutatója, tehát azért lámpaláz és stressz az lehetett jó bőven.
Igen, az idei évben volt egy rendhagyó estünk, ami a TDK est volt, ez kedden történt meg, és itt volt lehetőségük az első TDK-zóknak kérdéseket feltenni tapasztalt kutatóknak vagy TDK-zóknak, akik valamennyire segítettek felkészíteni őket arra, hogy milyen is először bemutatni, hogyan lehet felkészülni, úgyhogy volt már egy kis betekintésük ebbe az első TDK-zóknak, ettől függetlenül nyilván a lámpalázat elkerülni nem lehet, viszont mindenki nagyon jó élménnyel távozott, és azt mondta, hogy jövőre is mindenképp megpróbálja.
És a workshopok tekintetében milyen tematikák voltak, és mennyire érdeklődtek a diákok, az egyetemi hallgatók?
Idén ugye 49 workshopunk volt, elsősorban ezt szeretném elmondani, és nagyon nagy érdeklődés volt. Közel 1000 helyet hirdettünk meg, amely, ahogy kiment a jelentkezés az első 5 percében, a fele rögtön el is fogyott. Úgyhogy én nagyon sikeresnek könyvelném el az idei műhelymunkákat, és mint az előadások terén itt is megpróbáltunk minél több szakágat lefedni. Ezt úgy értem, hogy itt is volt például asszisztensiseknek is workshop hirdetve, illetve ugyanúgy dietetikusoknak, vagy akár fizikoterapeutáknak is.
Lenne akkor igény, akár a jövőre nézve, nagyobb embertömeget, emberszámot befogadó workshopokra?
Valószínűleg lenne igény, igen, de amiért csökkentettük a tavalyihoz képest ezt a létszámot, azért, mert tavaly viszont nem telt be az összes hely. Igazából szerintem ezt pontosítani nem lehet, mert nagyon diákseregtől függ, meg nagyon évtől függ, hogy hányan jelentkeznek. Szerintem jövőre mindenképp meg lehet próbálni, igen, egy nagyobb számú workshopot.
Hogyan tovább a jövőre nézve a tudományos diákköri konferenciával, avagy megmaradt-e az MMDS ékkövejelző az idei kiadás után, ugye így fogalmaztatok az esemény előtt?
Szerintem továbbra is mondhatjuk nyugodtan, hogy ez az MMDS égköve rendkívül sikeres rendezvény volt, és úgy gondolom, hogy figyelembe véve, hogy már tudjuk a következő év tani szerkezetét, és már tudjuk a következő TDK dátumát, hogy lassan már indul a munka a következő TDK-ra, hiszen a 33. az minimum ilyen jó kell legyen.
Az elmúlt percekben Cink Gergőt, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnökét, valamint Berkeci Blankát és Kozma Paula Szófiát, a 32. Tudományos Diákköri Konferencia társ főszervezőit hallottuk. Továbbá a Tudományos Diákköri Konferencia résztvevői számos érdekes előadáson is részt vehettek. Az eseményen többek között dr. Garami Zsolt beszélt arról, hogy hogyan is néz ki az egészségügyi rendszer az Egyesült Államokban, továbbá arról is, hogy miként kapcsolódik össze a medicina és az űrkutatás.
Azzal az indokkal, hogy sokan nem tudnak ilyen helyen megfordulni, ezt csak videókon, ezt csak ilyen előadásban tudom megmutatni, hogy mekkora élmény egy ilyen kórházban úgymond dolgozni, és ezért volt ez szerintem virtuálisan elérhető csak.
Mit mutatott meg a diákoknak? Miről szóltak ezek a videók, ezek az illusztrációs anyagok?
Legtöbb az igazából próbálta motiválni őket, nem csak a beteg esetbemutatás, tehát voltak példa képek, de igazából próbáltam megmutatni, hogy mi az, ami a kutatásban, mi az, ami a NASA-val való közös munkának az eredményei, ami a végén mégis a betegeknek a jobb gyógyításában is fog segítkezni nekünk. Tehát ha bármit mi felfedezünk és kifejlesztünk a NASA-nak, az ugyanúgy elérhető lesz a betegek számára, és ez a különleges motiváció mi számunkra ebben.
Tudna mondani egy példát erre, vagy arra, hogy hogyan néznek ki ezek a kísérletek? Mert szerintem most nagyon sok hallgató felkaphatta a tekintetét, hogy hogy függ össze a NASA és az orvos tudomány.
Ez azért időszerű, mert a magyar űrprogram is fog fölküldeni egy magyar asztronótát, és a 4 űrhajós egyike esetleg még ilyen ultrahang kísérleteket is tud majd folytatni, amit korábban, nem tudom, 10 évvel ezelőtt már egy amerikai NASA-s űrhajóssal kifejlesztettünk, de most robotos ultrahanggal lesz majd ez a kísérlet. Szerintem bővebbet majd mindig a utazás után érdemes erről beszélni, csak a motiváció az az, hogy ha már ezt kitaláltuk és dolgozunk együtt a NASA-val, utána, hogy becsatlakozott a magyar űrprogram, ez sokat segített, hogy már a NASA-nál milyen ultrahang kísérleteket végeztünk. Az egy konkrét példát azt szeretném elmondani, hogy YouTube-on is rá lehet keresni, a Vulkan, ez a HoloLens-re épített szoftver neve, és ez azt tudja, hogy ha valaki soha nem ultrahangozott, fölteszi ezt a HoloLens-et, és akkor egy karotisz ultrahangot, vagy egy tüdő ultrahangot tud csinálni maga is. Ez például ott jön be, hogy nem csak a hasznosulta, hanem mondjuk egy rezidens, aki próbálja megtanulni a kezével, hogyan kell ultrahangozni, annak is nagyon jó jön majd ez a szoftver igazából.
Hogyan fog meglátása szerint a jövőben, nyilván kristálygömb nincs nálunk jósolni, nem tudunk összefonódni, az űrkutatás és az egészségügy lehet számítani még szorosabb korrelációra?
Hú, hát szerintem az űrkutatás az, az arról szól, hogy amit megtanultunk a Földön, próbáljuk megérteni, hogy gravitáció nélkül az hogyan működik. Ez fordítva is igaz, mert szerintem a gravitáció nélkül tudunk olyan dolgokat, első példa, az egy artificial retina. Azért, mert egy retinát úgy tudsz az űrben egymásra rakott rétegeket rakni, ahol nincs gravitáció, hogy biztos, hogy sima lesz a rétegek. És ez már egy forgalmazható dolog, hogy egy ilyen artificial retinát már tudnak az űrben készíteni. A gyógyszerek nagy része van olyan rák gyógyszer, amit ott fejlesztettek ki, mert más a molekuláknak a szerkezete a gravitáció nélkül. Szomorú lenne, hogy az űrbe kéne utazni azért, hogyha valaki meg akar gyógyulni a rákból, de ez a szomorú, hogyha a molekulák ennyire másak a gravitáció nélkül, ezt is alaposabban kell tanulmányoznunk. Még annyit tudok mondani, hogy a Hunornak az egyik, ami már fönt van, és meg lehet nézni a Hunor websájtján, egy kristály kísérlet, és azt már most a Axiom 4-es misszió előtt fölvitték, és az már építi a kristályokat gravitáció nélkül, és ugyanabban az időben Földön is építi ugyanaz, és meg tudjuk majd mutatni, hogy mi a Földön, és a gravitáció nélkül keletkezett kristály között a különbség.
Még egy gondolat erejéig maradjunk az űrben. Mennyit segít a mesterséges intelligencia? intelligencia, hogyha segít egyáltalán az ilyen jellegű kutatásokban?
Szerintem nem az űrbe kéne maradni, hanem inkább menjünk a földre, tehát igazából nagyon fontos az, hogy az embernek a lába mindig a földön legyen, és ne kezdjen így szárnyal, és mindig csak azt gondolja, hogy az űrben lehet AI-ozni. Szerintem az AI feladata az, hogy most már nem kell nagyon programozni, mert az AI maga írja neked a programokat, kódokat. Igazából az fontos, hogy megtanulja a generáció használni, tehát szerintem AI nélkül ma már nem tudsz élni. Na, egyszerű csak kalendárodat, e-mailjeidet böngészni minden olyan dologban, amiben szerintem ez ott van. Orvoslásban ugyanígy nem hiszem, hogy AI olyan jó lenne, hogy előbb-utóbb orvos tudna helyettesíteni, viszont az orvos munkáját biztos, hogy fogja tudni segíteni.
Hogyan néznek ki a viszonyok? Mennyivel van Európa akár lemaradva az Egyesült Államok orvosi rendszeréhez képest, és amikor orvosi rendszert mondok, gondolok kórházra, kutatásra, mindenre egy kalap alá véve?
Nem hiszem, hogy lemaradásról így lehet mondani bármit. Tehát ezek a lemaradásokat szerintem nem is szabad időben mérni. Mindig, aki Európában van, az talán érzi azt, hogy mondjuk egy innováció az 10 évvel van mögötte, de szerintem az, hogyha Amerikában valami felüti a fejét, sokszor Amerikán kívül próbálják ki, és engedélyezik először. Tehát én is dolgoztam olyan filter dologgal, hogy az Európában lett engedélyezve először, és utána lett Amerikával használva. Az európai törvények azok sokkal egyszerűbbek voltak, és az engedélyezése egyszerű volt. Tehát ez sokszor engedélyezésektől, finanszírozásokon múlik. Maga a kórház, az én nem értem, hogy miért ennyire különböző a finanszírozás, tehát az, hogy Amerikában miért van egy karotisz ultrahang 100-szor annyiba kerül, annyit fizet a biztosító, mint Magyarországon vagy Romániában. Tehát, hogy igazából azt érzem, hogy maga a biztosítási rendszerek nincsenek szinkronba, hogy motiválni tudják igazából az orvoslás meg az innovációt, mert azzal tudod motiválni, hogyha tényleg finanszírozod megfelelően a bizonyos ellátási kódokat, a számlákat kifizetik, és hogy nem lehet innoválni, hogyha folyamatosan negatív balansza van és tartozás van a kórházaknak.
Mire kellene figyeljen akkor az európai egészségügy?
Az európai egészségügyet nem tudom, hogy miért nem akarják rendbe rakni. A politikusok szerintem az orvosok keményen dolgoznak nehéz körülmények között. A betegek ilyenkor elégedetlenek. Mi lennénk a legboldogabbak, hogyha elégedett betegeket tudnánk mosolyogva gyógyítani. Szerintem ez lenne a cél, hogyha eljutunk egy olyan szintre. Én Amerikában büszkén mondom, hogy amikor stresszmentesen és boldogan megyek be dolgozni, várom a munkanapot és örömmel megyek be az irodámba, egy ilyen körülményeket szeretnék Európában is látni, akkor jobban meg tudnák talán az orvosokat is tartani. Most ott tartunk, hogy a német orvosok is inkább Amerikában akarnak dolgozni, nem Németországban. Tehát ezért mondok inkább nyugat-európai példát, nem most Kelet-Európára gondolva. Viszont Magyar-Amerikai Orvosszövetség elnökeként örömmel újságolnám még azt neked, hogy megalapítottuk az erdélyi chaptert, és az erdélyi chapterrel fogunk helyi fiatal orvosokat, orvostan hallgatókat is támogatni abban, hogy érezzék a motivációt, hogy itthon maradjak, vagy egy rövidebb kinti tréning után visszakerüljenek, és érezzék a hazaszóló erőt. Nem tudom, nekem ezek a gólyák nagyon tetszettek, amikor vezettem át az erdélyi falvakban, és mindig ott volt a gólya, ami mindig visszatér ezekbe a falvakba. Remélem, hogy mi segíteni fogunk abban, hogy ezek az orvostan hallgatók orvosokként majd visszataláljanak gólyákként a saját falvaikba, a szülőfalvaikban.
Dr. Garami Zsolt beszélt az amerikai egészségügyi rendszerről, valamint az orvostudomány és a világűr kapcsolatáról. De nem kell elhagyjuk a földet ahhoz, hogy mélyrehatóan beszéljünk az orvostudományról, hiszen a kis sejtek is nagy problémákat okozhatnak, ha nem vesszük idejében észre a jeleket, ha nem megyünk el szűrővizsgálatokra. A kis sejtes tüdőrákról tartott előadást a 32. tudományos diákköri konferencián dr. Medgyesfalvi Zsolt onkológus, aki rádiónknak is részletesen beszélt a témáról.
Kérdés abból a szempontból jó, hogy valóban van egy ellentmondás. Kis sejtekről beszélünk, de nagy problémával járnak ezek a sejtek. Ugye az egyik legfontosabb probléma ezekkel a kis sejtekkel, hogy bár méretük pici, rendkívüli áttétképzési hajlammal rendelkeznek. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a daganatok, kis sejtes tüdőrák főképpen rendkívül gyorsan ad áttétet. És ilyen értelemben véve a betegek döntő többsége, pontosabban majdnem 80%-a, 80-85%-a előrehaladott stádiumban kerül diagnosztizálásra, amikor a műtét, mint terápiás lehetőség az esetek döntő többségében nem opció. És ilyen esetekben utána jön a kemoterápia, jön a szisztémás terápia. Tehát egy daganat szempontjából mindig azt kell figyelembe venni, hogy milyen gyorsan adnak áttétet esetleg, illetve milyen terápiás lehetőségek vannak ilyen szempontból. Sokszor el szoktam mondani azt, hogy a köztudatban elterjedt a műtét, mint terápiás megközelítés. És sokan mondják, hogy bizonyos illető daganat miatt műtéten minden esetet. Na most azt kevesen tudják, hogy az az illető gyakorlatilag jól járt, mert a daganatot eltávolították, és a beteg gyakorlatilag gyógyult. Viszont ehhez az kell, hogy a beteget időben felfedezzék, és időben észrevegyék a betegségét, még mielőtt ez az áttétképzés hajlam, ez nyilvánvalóvá válik, és megjelenek a távoli szervi áttétek. És egy gyakorlati jelentőséget hadd mondjak, ez is azt hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak a szűrővizsgálatok, és a rutin szűrővizsgálatokra gondolok itt. Nem is a megelőzés, hanem meglévő daganatnak az időben történő felfedezése, amikor a terápiás paletta sokkal szélesebb, mint mondjuk egy késői stádiumban, amikor nyilván már csak a kemoterápia vagy a szisztémás terápiának az egyéb formái jöhetnek szóba. És ezért mindig mindenkit arra bíztatok, hogy amennyire lehet, ezeken a szűrővizsgálatokon részt kell venni. Ezeken részt kell venni, mert ezek nem csak hogy megmenthetik akár a betegnek vagy az illetőnek az életét, de az élet kilátásait is jelentősen növelhetik.
Visszatérünk hamarosan a szűrővizsgálatokra, de azelőtt az áttétről beszélgessünk. Mennyire gyorsan tud terjedni egy áttét, illetve milyen károkat tud okozni a szervezetben?
Ugye a kissejtes tüdőráknál maradva, de ez a daganatok döntő többségére igaz is, az áttétek rendkívül gyorsan megjelennek. Tehát attól kezdve, hogy egy daganat elér, a primer daganat, az elsődleges daganat, mármint az adott szervben, ahol kialakult, elér egy bizonyos méretet, onnantól kezdve az áttétek rendkívül gyakran és gyorsan megjelennek. Egy példával éljek kissejtes tüdőrák esetén. Gyakorlatilag sokszor látunk olyat, hogy egy adott év, egy adott időpontjában a képalkotó vizsgálatokkal még semmi nem látszik, tehát sem az elsődleges daganat, sem az áttétek. Majd rákövetkező évre ugyanazon a napon a beteg vagy az illető visszajön a vizsgálatra, és távoli szervi áttétek jelentkeztek a betegnél. Tehát egy év leforgása alatt, azon túl, hogy az elsődleges daganat kissejtes tüdőrák esetén elér egy bizonyos méretet, ez lehet 5 centi, lehet 10 centi, azon túl úgymond teleszórja a szervezetet, és megjelennek az áttétek egy év leforgása alatt. Más daganatoknál ez lehet hosszabb idő, viszont az ökölszabály az, hogy bizonyos méret után ezek az áttétek, ezek gyakorlatilag borítékolva vannak, hogy meg fognak jelenni.
Hogyha egy év alatt ilyen nagy előrehaladás történhet, akkor milyen gyakran kéne járni szűrővizsgálatra?
Ugye ez egy nagyon jó kérdés, főleg kissejtes tüdőrák esetén, és ezért sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy kissejtes tüdőrák esetén a jelenlegi irányelvek szerint működő szűrővizsgálatok azok megtörténhet, hogy hatástalanok lesznek. A jelenlegi irányelvek alatt azt értem, hogy tüdőrák esetén vagy tüdőrák gyanúja esetén egy éves időintervallumok elteltével javasoltak a szűrővizsgálatok. Ez általánosságban tüdőrákra igaz, és a nem kissejtes tüdőráknál ez működik is. Tehát hogyha az illetőnél fennáll a nem kissejtes tüdőrák kialakulásának a veszélye, ott egy éves időintervallumokban kell gondolkozni, és minden évben célszerű részt venni úgynevezett low-dose CT vizsgálatokon. Sajnos kissejtes tüdőrák esetén ennél kisebb időintervallumokról beszélünk, viszont ez a gyakorlatban legtöbbször nem kivitelezhető. Tehát ezért is nagy probléma, hogy kissejtes tüdőrákkal diagnosztizálnak valamit, és ezért is mondtuk az előadásban, vagy mondtam az előadásban, hogy ezek a kissejtek bizony nagy problémákat tudnak okozni az embereknél.
Arra gondolok, hogy van egy rohanó életünk, van egy fogyasztói társadalom, ami különböző termékeket és nem feltétlenül egészséges termékeket fogyaszt. Régen volt egyfajta ilyen ökölszabály, hogy hány éves kortól érdemes vagy kell szűrővizsgálatra járni. Ez ma még érvényes, vagy most már nem életkorhoz kötődik ez?
Nem feltétlenül életkorhoz kötődik, de mindenképpen vannak ilyen kritériumok, és ezekről fontos beszélni. És akkor most lépjünk egy lépést hátrább, és beszéljünk a tüdőrákról általánosságban. Ugye nem csak a nem kissejtes tüdőrákról, hanem a kissejtes tüdőrákról is. Ez elcsépeltnek hangozhat, de még mindig fontos hangsúlyozni a dohányzás károsító hatását és a dohányzás daganat asszociált mi voltát. Tehát dohányzás talaján alakulnak ki ezek a betegségek. Igen, lehet hozni szélsőséges példákat, hogy XY illető 40 évig dohányzott, és utána semmi baja nem volt gyakorlatilag a tüdejénél. Igen, van ilyen is. Van olyan is, hogy az illető soha nem dohányzott, mégis tüdőrák alakult ki nála, de ezek szélsőséges esetek. És a társadalom szereti kiragadni ezeket a szélsőséges eseteket. Gyakorlatilag még mindig ott állunk, hogy a dohányzás talaján alakul ki a tüdőráknak majdnem a 80-85%-a. Tehát ezért a kérdésre visszatérve, nem az életkor számít elsősorban, hanem a dohányzásnak a mértéke és a mennyisége az elmúlt évekre, évtizedekre vonatkozó. Minden olyan illetőnél, ahol fennáll ez a rizikótényező, és itt most egy ilyen 20-25 éves aktív dohányzásról beszélünk, javasolt a szűrővizsgálat elvégzése, a low-dose CT alapú szűrővizsgálat elvégzése, mert a korai stádiumban felfedezett tüdődaganat az gyakorlatilag kezelhető és gyógyítható is. Tehát nem arról beszélünk, hogy az élet kilátásokat javítjuk, vagy pedig növeljük az életéveket, hanem arról beszélünk, hogy egy időben felismert tüdőrákot meg lehet gyógyítani. És ezért nagyon fontos a szűrővizsgálat elvégzése és azon a résztvétel.
Arra is gondolok, hogy egy dolog a dohányzás, de Marosvásárhelyen élve nem kerülhetem meg, és nem is akarom megkerülni azt a kérdést, hogy a légszennyezés milyen károkat okozhat, hiszen hiszen lehet, hogy valaki nem dohányzik, de ahol sok az autó, és Marosvásárhelyen lakosság arányosan sok az autó, illetve van más szennyező tényező, most éppen nem működik a vegyipari kombinát, de tudjuk, hogy hosszú éveken keresztül az is szennyezte a város levegőjét, amit az itt élők belélegeztek, tetszik vagy nem tetszik.
Sajnos ez egyértelmű. Tehát, hogy valóban van a légszennyezettségnek is egy úgymond tumorigén vagy daganat képző hatása, amit nem lehet kiküszöbölni. Tehát ez, ahogy említette is, ez a rohanó élet, meg a környezet jártalom, ez mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a tüdőrák kialakuljon. Ugye a tüdőráknak az a jellegzetessége, hogy ugye nyilván a tüdőben alakul ki, talán az egyik és egyetlen olyan szerv, mely minduntalan közvetlen kapcsolatban van a külvilággal. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából a környezeti ártalmak fokozottan fejtik ki a hatásukat a tüdőre nézve, és ezért létrejöhetnek a daganatok is a tüdőben. Na most gyakorlati szempontból a szűrőprogramok és a szűrővizsgálatok nem tesznek különbséget a dohányzás és a környezeti ártalom között. Tehát, hogyha valaki olyan környezetben nőtt fel és éli a mindennapjait, ahol ezeknek az ártalmaknak ki van téve, és ugye Marosvásárhely sajnos erre egy negatív példa, mindenképpen javasolt ezeken a szűrőprogramokon való részvétel. Nyilvánvalóan nagyobb az esély és a kockázat egy daganatos betegség kialakulására a városi környezetbe, mint mondjuk egy vidéki környezetbe, vagy akár egy falusi környezetbe, ahol sokkal kevesebb a környezeti ártalom.
Hogyha valaki fiatal korban él légszennyezett helyen, vagy hogyha valaki fiatalabb korban kezd el dohányozni, annak rosszabbak az esélyei, vagy pontosabban nagyobb az esélye egy tüdőrák kialakulására?
Sajnos azt kell mondanom, hogy igen. Tehát természetesen nagyobb az esély, viszont nem definitíven nagyobb az esély. Tehát az azt jelenti, hogy ha mondjuk egy bizonyos időintervallum után ez a környezeti ártalom, vagy pedig a dohányzás, ez megszűnik, akkor egy bizonyos év vagy évek eltelte után tüdőfunkció visszanyeri a képességét, regenerálódik, és majdhogy nem olyan állapotba kerül, mint azoknál az egyéneknél, ahol ugye nem ártak fent ezek a környezeti vagy dohányzás asszociált ártalmak. Itt most ugye a kérdés az, hogy mikor történik ennek az elhagyása, vagy a környezeti ártalom megszűnése, és utána mennyi idő telik el a regenerációig. Ökölszabály szerint olyan 5 év után a tüdő elkezd regenerálódni, és számottevően regenerálódik az azelőtt elszenvedett ártalmaktól. Gyakorlatilag erről van szó, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a kérdésre a válasz igen, nagyobb az esély egy olyan egyénnél, akiknél ezek a környezeti ártalmak fennálltak már fiatalabb korban, azokkal szemben, akiknél ezek nem jelentkeztek.
Dr. Medgyesfalvi Zsoltot hallottuk, aki a kissejtes tüdőrákról, valamint a szűrővizsgálatok fontosságáról beszélt. Az onkológia területén ugyanakkor nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy egyre nagyobb szükség van szakemberekre, a személyzet hiánya Európa szerte egyre nagyobb problémát jelent. A személyzeti kérdésekről, illetve az onkológiáról és a sugárterápiás munka kapcsán beszélgettünk dr. Lakosi Ferenc onkológussal, aki arról is beszámolt, hogy Kaposváron milyen felszerelések állnak rendelkezésre. Dr. Lakosi Ferenc.
Alapvetően egy képalkotói környezetben vagyunk, CT-SMR központ mellett, meg egy PET-CT-PET-MR központ mellett van a sugárterápiánk. Gyakorlatilag ez ideális környezetet biztosít a sugárterapeuták számára, és van egy 20 ágyas fekvőbeteg részlegünk is. A vezető profiljaink azok a high-tech besugárzások, mind a külső, mind a belső sugárkezeléseknél. Nagyon széles spektrumon mozgunk, majdnem azt mondom, hogy egy-kettő ingyenségen kívül csak nem majdnem teljes klinikai portfólióit lefedezzük, és vannak innovatív indikációink is, mint például most a szívaritmiák kezelése sugárterápiával, ami indulóban van, vagy ami érkezik. Az onkológiával kapcsolatban az onkológia a központi kórháznak a része, nagyjából majdnem 30 fekvőágyal és körülbelül majdnem ugyanilyen számban kúraágyal, szerspecialistákkal, a pulmonkológia is a részünk képezi, modern terápiák elérhetőek, ami nagy előny az a klinikai vizsgálatok, mint minden onkológiai centrumban van egy klinikai vizsgálati egységünk. Ez nagyon fontos az onkológiában, nagyon gyorsan jönnek be az új gyógyszerek, klinikai vizsgálatok pedig lehetőséget adnak arra, hogy még mielőtt a gyógyszer a klinikai forgalomba kerül, már tesztelhetjük azt, ugye a saját gyakorlatunkban megtanulhatjuk azt, és nem végső soron a betegeknek is ez egy jó választás lehet. Van egy onconetwork, betegkövető, vagy úgy is mondhatnák, nem csak betegkövető, hanem betegmenedzsment rendszerünk egy informatikai háttérrel, ebben gyakorlatilag már közel 30 ezer beteget ugye rögzítettünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a betegek az onkológiai beteg prioritást élvez, az azt jelenti, hogy mind a kivizsgálása, mind a kezelése, mind pedig a későbbi követése, az prioritást élvez a kórházon belül, és mindezt úgy alakítottuk ki ezt a rendszert, hogy a többi ellátás ne szenvedje kárát, erre nagyon büszkék vagyunk.
Mennyire vannak emberek? Itt egy nagyon profi rendszert írt ön le az elmúlt mondataiban, de mennyire van ember, szakember, aki ezt tudja használni orvosi részről?
Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a sugárterápia, de akár mind az onkológia Magyarországon, az akadémiát az egyetemi központokon kívül, de még egyetemi központok is küszködnek, kevés a szakember. Ez mind a kettő szakmára igaz, a sugárterápiára leginkább. Nem akarok belemenni az okaiba, ezzel nem csak mi küszködünk, hanem hanem az európai közösségben is számos ország küzdik. Én alapvetően azt gondolom, hogy a minimum feltételeket messze teljesítjük, de szükségünk lenne fiatal és új sikeréhes munkaerőre.
Mivel lehetne leküzdeni ezt a hátrányt, vagy mivel lehetne meggyőzni a fiatalokat, hogy ezt a szakterületet válasszák orvosként?
Ez egy nagyon fontos, ez az európai kongresszuson is ugye előjött ez a kérdés. Azt gondoljuk, hogy a betegek, tehát maga ugye a publikum nagyon keveset tud arról, hogy mi is az a sugárterápia, meg az onkológia. Tehát először, ami nagyon fontos lenne, hogy ezt kellene tudatosítani az emberekbe, hogy van egy ilyen szakma, a másik az egyetemek. Az egyetemeken ezeknek a szakmáknak a képzése és hánylátja, az nem éri el mondjuk egy nőgyógyászatét vagy egy belgyógyászatét. Ez filogenetika, pedig az onkológia egy nagyon nagy disziplina, hogy valahogy ennek nincsen meg a maga megbecsült helye a graduális képzésben. A másik, amiért tehetnek még az egyetemek, az az, hogy tudatosan terelik ebbe az irányba a fiatalokat. Tehát az érzékenyítés, mivel gyakorlatilag az onkológia és sugárterápia Magyarországon is hivatalosan hiány szakma, tehát hogy meg kell találni azokat az eszközöket, legyen az bármi média, publicitás, motiváció, amivel gyakorlatilag a hallgatókat negyedéves kortól érzékenyítik ezekre a dolgokra. Idén az országban először csináltuk egy Onkochem nevezetű rendezvényt, aminek igazából ez volt a célja, hogy pont lehetővé tegyük azt a hallgatóknak, hogy megnézzenek egyszerre három centrumot fizikailag, eljöjjenek, lássák, érezzék, tudják mi az. Egyben pedig összeraktunk egy olyan oktatói csomagot, amin azt gondolom, hogy élmény alapú oktatáson alapul, nagyon sok betegen, készségeken, gyakorlati dolgokon, ami igazából feltárja a hallgatóknak azt, hogy az onkológia mi is valójában, mivel is foglalkozik egy onkológus, mivel is foglalkozik egy sugaras, és én azt gondolom, ez egy nagy sikere volt, úgyhogy a jövőben ebből tradíciót szeretnénk csinálni.
Meglátása véleménye alapján, melyek azok a szempontok, melyek azok az ismérvek, amelyek jó onkológussá, jó sugárterápiás szakemberré, szakorvossá tehetik a jelenlegi diákokat? Tehát melyek azok a pontok, amelyeket magukon vagy amit a környezetükben észre kéne vegyenek, hogy igen, az illető útja nagy valószínűséggel ez lehet?
Azt gondolom, hogy azért bárki is lesz onkológus, ez azért kell egyfajta szociális készség. Tehát ez kell egy betegközpontúság, ez nagyon fontos. A másik a fejlődés. Tehát ez olyan szakmáról van szó, mint egy robogó vonat. Tehát ez csak olyan valaki tudja csinálni, aki folyamatosan képezi magát, és ezt tudatosan is végzi. És ezt gyakorlatilag multidisziplinális szinten végzi, ebből az is következik, hogy az oktatásnak a része az nem az egy helyben topogás, hanem igenis a nemzetközi kapcsolatok. El kell menni mindenhova, föl kell szedni mindent. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos része ennek a dolognak. Tehát, hogy ha valaki szeretne egy olyan szakmát, ahol szeret folyamatosan fejlődni, van egy nagyon széles spektrum, ebbe pedig nem csak a kezelések, hanem például egy palliatív szemlélet is benne van. Szereti a farmakokinetikát, tehát a gyógyszertant, és ezt mind belgyógyászattal szeretné ötvözni, az onkológia ez egy gyönyörű hivatás. Sugárterápiára én inkább azt mondanám, hogy azok a hallgatók, akik inkább képalkotói vénát rejtegetnek, és nagyon szeretik a high-tech-et, tehát a technológiát, mint ugye a Forma 1, és mindezt akarják klinikummal kombinálni, és még egy kis manualitást is akarnak ebben az egészben, akkor a sugárterápia, mint első választás, az több, mint ideális. Hogy utána az illető erre ráépít egy onkológiát, vagy nem, vagy egy palliatív készséget, az már az ő döntés legyen. Én azt gondolom, amit mindig el szoktam mondani, hogy az onkológia, sugárterápia és az egész szakma azért ilyen gyönyörű, mert nagyon széles a spektrum. Tehát ugye nagyon nehéz ebben a szakmában az egyik legnagyobb a burnout, a kiégés. De mivel nagyon színes ez a szakma, ezért a súlypontokat át lehet helyezni. Tehát kvázi az előnye, a sokszínűsége az egyben lehet éppen egy burnout prevention is, tehát akár annak a megőrzése, és a folyamatos megújulás kulcsa, és ez nagyon fontos.
Dr. Lakosi Ferenc számolt be arról, hogy kiknek tudja ajánlani az onkológia és a sugárterápiás munkát. Ezzel pedig, tisztelt hallgatóink, a mai medicina végéhez érkeztünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!